És akkor folytatjuk is a Szkercó műsorát Rejtő Jenővel. És Túróczi Gergely a vendégem, aki, mint mondtam, rádiónk rendszeres munkatársa, és az orosz rock muzsikának egyik bemutató, és hát eléggé őrült, hogy volt itt már minden. Akkor hát te már két könyvet is publikáltál, és rengeteg kiállítást láthattunk, hát nem biztos, de kettő-három biztos, hogy volt. Amit én láttam, az két kiállítás volt, és ezen kívül is még.
Volt, Tudi. Vagy 15 kiállítás.
Akkor 17-et biztos nem láttam, vagy 13-at biztos nem láttam. Jó. Az első könyved ugye az volt, hogy a megkerült, az nem, ellopott az tragédia, igen, és az, a második volt a megkerült tragédia, az 2015 volt az első, és igen. 2019 a második.
Nem, 16 a második.
Pardon, ezt teljesen eltájultam magam. Viszont, ugye hát akkor Rejtő Jenőről mindent, szinte mindent tudsz már.
Hát még nem mindent, sokkal többet szeretnék tudni, igen. De tény, hogy sok tényre, adatra bukkantam, igen. És sok mindenre remélem rájöttem, és sok összefüggést is találtam. Úgyhogy a mai témánk az az életműnek, nem is az életműnek, az életrajznak egy nagyon-nagyon...
Picit
nagyon...
még rólad beszélek, hogy
rólam beszélgessünk.
De egy kicsit, jó? Hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumban így dolgozol, van. Mint irodalmi muzeológus, és a témádot is Rejtő Jenő talán.
Igen.
És átvézeltél már pár igazgatást, és most is ott vagy, és nagyon jó.
Igen. Nagyon 99 jó. óta PIM-ben dolgozom.
Akkor most végre neked átadom a szót.
Na, szóval Rejtő Jenő, akiről rengeteg a legenda, mondhatni egy átlag olvasó, még a rajongó olvasó, és valószínűleg több legendát, mint tényt tud, ha csak el nem olvas a könyveimet, vagy ennél egyszerűbb, ha a Wikipédia szócikket hátfutja, mert azt is én írtam, én átírtam, és azóta is bővítgetem. De abban jó nagyon összefoglalás alapos. Van, illetve, és ez szintén a kutatásnak egy érdekes része, ez a soha véget nem érő rész, egy adott életműnek az utóélete, leágazása, illetve egy szerzőnek, vagy akár egy műnek a kultusza. Tehát a nagyon-nagyon ismert írók, költők és a műveiknek a továbbélése, spontán továbbélése a hétköznapokban. Na, de hát ahhoz, hogy legyen legenda és életmű, ahhoz kell egy életrajz, sőt, mi több, kell egy szerző, ki kell, meg kell szülessen. Ezzel kapcsolatban is van egy-két új nem mondom
volt.
Felfedezés, hanem hogy mondjam, tehát egy-két előtérbe tolás, akkor így mondom, illetve hát, ha utána megszületik az ember, akkor általában kisgyerek is szokott lenni, és csak utána lesz nagy és befutott művész. Na, szóval akkor kezdjük Rejtővel, aki, mint tudjuk, nem Rejtőnek hívták, és hivatalosan sose volt Rejtő, tehát nem magyarosított, csak így használta, hogy Rejtő Jenő, illetve Rejtő Rejk néven is futott, illetve szerepel több hivatalos dokumentumban, tehát Rejk néven született 1905-ben, és erről is volt egy, hát nem mondom, hogy tévedésem, de egy bizonytalanságom, sokáig nem is foglalkoztam az üggyel, aztán egyszer neki turáltam magam, és megállapítottam, hogy igen, én is rosszul gondoltam. Tehát megvan, hogy pontosan hol született Rejtő Jenő. 1905. március 29-én reggel 9 órakor, akkor még ugye házaknál
Szövetség
szültek. Utcával. Így van, Szövetség utca 22. Ez azért érdekes, mert a mostani Rejtő Jenő utca, azelőtt Hevesi Sándor tér volt, Rejtő Jenő, amikor ott lakott, Izabella tér volt, de amikor megszületett a Rejtő, akkor az még Szövetség utca volt, és Szövetség utca 40 az a ház, ami meg van jelölve most is emléktáblával, hogy az a Rejtőnek a szülőháza. De ez nem igaz, mert arrébb született egy pár száz méterrel a Szövetség utca 22-ben. Úgyhogy tulajdonképpen a tábla jó, csak át kéne helyezni egy másik házra. Egyébként az a kis térség négyszeresen is meg van jelölve Rejtő révén, tehát van egy Rejtő Jenő utca, névtábla, van egy Rejtő emléktábla, van egy gondolatok köve, ami Rejtőt idézi meg, egyébként egy hibás idézettel, illetve Kolotko Mihálynak a 14 karátos autót idéző, ilyen félméteres bronzszobor, egy autószobor is ott található. Na, az a lényeg az, hogy Rejtő Rejk néven született, egy Erzsébet városi kis, vagy később középpolgár zsidó családban, erősen asszimilálódó zsidó családban, és akkor itt jön a fordulat, kiderült, hogy legalább 2 évig, ezt még nem tudjuk pontosan, de elképzelhető, hogy hosszabb ideig a család Szegeden élt. Tehát rájöttünk az eszmélkedése, az első évei, a tipegései, azok lehet, hogy nem a Dunaparton, hanem a Tiszaparton történtek. És 1905-ben született, és 1910-11 táján még biztosan ott lakott a család. Fönnmaradt egy fénykép, az első fénykép Rejtőről, illetve egy családról, az 1911. augusztusában készült Szegeden, egy ilyen képes levelező lapnak van kiképezve, és egy szomorú adalék, és erről tényleg az elmúlt 4-5 évig semmit nem tudtunk, hogy ugye hárman voltak fiúk, 3 fiú testvér, 5 év alatt 3 fiú született a családba, és volt egy negyedik testvérük is, kis Kornélia, aki 2,5 éves korában meghalt Vörhenyben, Skarlátban, és ez viszont Szegeden történt. Tehát a Rejtő kis húga nem csak ott halt meg, de hát részint gondolom vallásos, tehát zsidó hagyományok okán is, de akár úgymond praktikus szempontból is ott is lett eltemetve. Tehát ezt még ki kell kutatni, hogy van esély, hogy megvan a sírja, de a sír helyszám, tulajdonképpen a parcelláról tudjuk, hogy merre felé kéne keresni, csak hát azóta ugye eltelt már 115, majdnem tudom én, 110 év, meg volt egy-két világháború, meg rendszerváltás, városátépítés, stb. Na szóval, hogy ugye egy ember életében nagyon fontos az első esztendők. Tehát, hogy az ember a csecsemőkora, vagy pedig az, hogy amikor már ezt járni, meg beszélni, ilyesmi, hogy hogy szocializálódik, milyen családban él, milyen hatások érik. Még az én esetemben, ugye én abban a korban, amikor Rejtő Jenő Szegeden tartózkodott, én óvodás koromban a Szovjetunióban éltem, ezért én két nyelvű lettem, magyar és orosz nyelvű, most már erősebb a magyar, az orosz gyengébb, zárva, bezárva, szóval az nagyon nem mindegy, hogy az ember egy helyen éli az életét, vagy kisgyerekét, uram, bocsánat, máshova elkerül. Na hát ez az egyik fontos adalék, és a későbbiekben pedig Rejtő többször is visszatért Szegedre. Van egy fénykép, ami biztosan, hogy Szegeden készült, ezt azért fontos hangsúlyozni, mert Rejtőről nagyon-nagyon kevés fotó és dokumentum maradt föl. Na, ahhoz képest, hogy a magyar irodalom egyik legolvasottabb írója, nagyon-nagyon kevés az anyagról, és nagyon kevesen foglalkoztak és kutattak. Hát én mondjuk tudom, én 10 éve, 15 éve, vagy szorosabb értelembe véve 5 éve kutatom, de amikor én elkezdtem, akkor már senki, gyakorlatilag senki nem volt életben, aki ismerte a Rejtőt, tehát ez sem igaz, ez is egy szomorú adalék, kiderült, hogy a Rejtő második felesége, akiről azt lehetett hinni, hogy 88-ban, a 80-as években meghalt, ő még több mint 20 évig élt, tehát 1908-ban született, és 2008-ban halt meg, több mint 100 évig élt, majdnem 101 éves koráig, csak ezt nem tudtuk, ez utóbb derült ki, hogy nem a hagyatéka került be a Széchenyi könyvtárba, hanem egy költözés során beadták, de úgy szerepe, hogy a hagyaték. Úgyhogy, na szóval ilyen szomorúságok vannak, vagy?
Itt van élt ez a hölgy?
Igen, egy Budapesten. Élt egyébként, van egy emlék jel, egy botlatókő a Bimbó út elején, ahogy a holokausztokán elhunytakat szokás így módon megtisztelni, hozzám fordultak, hogy szerintem hova kellene botlatókövet tenni Rejtő emlékére. Hát én ezt a helyszínt mondtam, ami ugye Rejtővel kapcsolatban úgy szoktam mondani, hogy semmi sem egyszerű, és nagyon sok mindent kell tisztázni. A lényeg az, hogy Rejtőnek tulajdonképpen szoros értelemben véve nem volt lakása, állandó lakása, tehát vagy feleségeknél, vagy barátoknál lakott, vagy kávéházban élt, vagy kiruccant külföldre, és ott ilyen nyomortanyákon is egyéb, tehát az a hagyományos polgári léte, mint amin mondjuk a Babics Mihályról tudjuk szinte napról pontosan, hogy mikortól, meddig, melyik lakásban lakott, szóval ezt nem lehet elmondani Rejtőről. Na, a Bimbó út elején a Gábor Magda második feleség ott lakott, tehát van esély, hogy abban a házban, illetve biztos, hogy a Gábor Magda lakásában lakott. Na hát szóval ilyesmik vannak, és tehát ilyen talányok vagy eredmények vannak, és mint mondottam, ugye Szegedhez kötötte még az is, hogy a 30-as években, és ezt is kevesen tudják, hogy Rejtő ugye nem csak regényeket írt, meg kabaré darabokat, hanem operetteket is. 6 nagy bemutatott operettjéről tudunk, ezeknek a szöveg könyvét írt, és abból 2 Szegeden volt. És az egyik bemutatója után készült az a fénykép, tehát kb. 10-12 fénykép van Rejtőről, ami ott a szegedi színházban vélhetően. Lementünk Szegedre, beszéltünk a színházasokkal, bementünk a színházba, de teljesen átépítették a 80-as években, tehát már se lehet beazonosítani, hogy nagyjából hol volt az iroda, valószínűleg a színigazgatónak a szobájában készült, tehát Rejtő Szegeden fénykép, és akkor későbbiekben még ott Csongrád megyében, hát ilyen kisebb lapban is publikált Rejtő Jenő, tehát valószínűleg nem véletlen ez a többes szegedi kötődés. Úgyhogy én feltételezem azt, hogy voltak emlékei, erről írt is Szegedre, és amikor visszament, akkor valószínűleg a húga sírját is meglátogatta, illetve arra is van utalás, hogy tulajdonképpen bűntudat gyötörte, mivel hogy a betegséget, a vörhenyt valószínűleg tőle kapta meg, tehát Rejtő Jenő fertőzte meg a húgát, aki ebbe belehalt.
Most le fogunk játszani egy dalt, amit Latabár Kálmán ad elő, és ez az Egy szokna, egy nadrág című filmből egy ismert dal. És ugye a Vécsey Ernő tánczenekarát fogjuk hallani még.
Virágban, szóban, telefonon üldöznek a nők, és egyszer egyik azzal zsírkol, legyen nő. Nincs más ellenszerem, hát jött ki részesen, mégis te leszel a következő. Nem nősülök soha, nem nősülök soha, nem nősülök egyáltalán. És nem győz meg a papa, s nem főz meg a mama, sem szüretelő, sem szüretután, akkor sem nősülök soha, a Vénuszi csoda.
Folytatjuk akkor a Szkercő Musrát Rejtő Jenővel, és Túróczi Gergelyt üdvözlöm, és akkor téged kérdezek, az előző szám alapján Rejtő Jenő házasságéról, hát ez egy pletykarovat lesz, de nem baj.
Nem pletykarovat.
Hát ja, pardon. Jó.
Nem minden célzatosság nélküli nóta volt a nem nősülök soha.
Igen.
Hát bizony én is azt hittem.
De ezt nem Rejtő írt a szöveget, mert sosem.
Rejtő nem írt a szöveget, csak ez egy korabeli sláger. Egyébként a Rejtő dolgozott a Latabárral, tehát sőt, a Rejtő által írott Sportszerlem című film, arról is nevezetes, a magyar filmtörténeti jelentősége van, hogy abban szerepelt először filmen Latabár Kálmán, ez 37-ben volt, akkor már majdnem 20 éve színpadon volt a Latyi, de a filmen ott szerepelt először. Na szóval, hogy ilyen kispolgári előrök, hogy elvesszük a feleségül vesszük a nőt, akivel együtt élünk, azt hittem, ez nekem simán belefért volna a világképembe, hogy majd a Rejtőről felállított világképembe, hogy ezt nem teszi meg, de azért kiderült, hogy igen, és kétszer is megnősült a Rejtő. Ezek elég gyors lefolyású házasságok voltak, hamarabban végére értünk, mint a koronavírus járványnak, egyik se tartott túl sokáig, és mindkét alkalommal, és ez viszont, ha úgy tetszik, eléggé kispolgári, vagy ilyen, hogy mondjam, kényelem szeretetre valló, hogy a gépirónőit vette el a feleségül.
Hát igen,
jó. Az első feleség egyébként 5 évvel idősebb volt Rejtőnél, ez is szokatlan a korban, és hát én azt szoktam mondani, hogy Rejtő nem az a otthon ülő típus volt, akire a feleség vágyik, hogy ott ül, tartja a két karját, a fonallal, és a feleség gombolítja, és utána majd meleg pulóvert köt neki. Hát Rejtő, egyébként jelezzük meg, hogy elég férfias jelenség volt. Most már végre előkerült egy fénykép, ahol nem töredékesen, nem ülve, nem bemozdulva, hanem élesen látszik, hogy egy hatalmas termetű paliról volt. Szóval, hogy konkrétan egy fejjel magasabb, mint a többiek, van 195 centi lehetett, és hát aki bukik a rossz fiúkra, a sebb helyesekre, annak aztán végképp a Rejtő lehetett az ideája, mert ilyen volt a Rejtő, egy elég marcon a küllemi, hanem ma is kimagaslan a
Van egy fotó, Karinti, a rejtő.
A Salamon Béla, igen. De az se jó fotó, mert ott a rejtő jó. Háttérben áll, és olyan szögből készült, hogy nem látszik. Egyébként a Karinti maga is 180 centi körülé volt, tehát nem volt egy alacsony, tehát az akkori átlag magasságnál magasabb volt, és a rejtő még arra rátettük egy lapáttal.
Van egy olyan kérdésem, hogy ugye én behoztam egy rejtőkönyvet, a három testőr Afrikában, és te megnézted, megnézte a technikusunk is, és akkor kiderült, hogy ma már, ugye ez nem nagyon ismert, ezek az irodalmak. Nem biztos, hogy ebből általánosíthatunk, de mivel lehetne újra, mert mi még tudunk róla meg, én emlékszem, hát, hogy olvastam a kocsi átsüllésén, amikor mentünk, fogalmam sincs merre.
Én azt szoktam mondani, hogy 10 milliós Magyarország és 12 millió magyarul olvasó beszélő ember közül még mindig van 2-3 millió ember, aki olvasott rejtőt, úgyhogy nincs veszve az ügy, de tény, hogy megnéztem, ugye ez 65-ben jelent meg az a könyv, ott egy szerény szám van a végén, 122 ezeres példányszám. És összességében van erről statisztika, hogy a szocializmus alatt valami 6-8 millió példányban jelent meg összesen a rejtő kiadat. Tehát ez elképesztő, elképzelhetetlen, tehát hogy már ingyen Bibliából nem fogy ma annyi, mint amennyiért akkor pénzt adtak a rejtőért. Hát azért jegyezzük meg, hogy nem olyan egyszerű történet, mert ugyan kiadták már 64-től az Albatrosz könyvsorozatban, így jegyezzük meg az Albatrosz, a Magvető, a Magvetőnek a Fiók intézmény, a Magvető kiadó, mi ma is létezik, de annak idején a kortárs magyar irodalom jött léte, és akkoriban is a kortárs irodalmat kevésbé vásárolták az emberek, úgyhogy részben a krimik, ugye hát a rejtő volt az egyik, a Agatha Christie meg a másik, aki ebben a sorozatban megjelent és eltartotta kis túlzással az irodalmat. Egyébként érdekes, ha az ember megnézi az Albatrosz, kiderül, hogy ott az összes szocialista országból is vannak kalandos történetek, krimik, tehát volt egy kvóta, hogy kell szovjet krimi, kell román krimi, kell bolgár krimi, meg NDK krimi, na és hát ebben aztán fényesen, de messze kimagaslott a rejtő, tehát tényleg nem győzték után nyomni és többször kiadni, úgyhogy ez egy elég szép teljesítmény, ez a 100-200 ezeres példányszám.
Beszéljünk egy kicsit a kiállításokról, amik most nem tudom, most nem zajlanak.
Most nincs a elmúlt fél évben semmi tök rendezvény elmaradt. Reméljük ősszel beindul a szezon, és például november 20-án a Petőfi Irodalmi Múzeumban végre megtarthatjuk az április 1-ére tervezett, de elmaradt, járvány miatt elmaradt PHD-t, Pét Hovár D, azaz rejtőjelő napot.
Igen, Pét Hovár D, igen. Én ugye a Holokauszt Múzeumban láttam egy nagy kiállítást, és ott mindenféle tablók és tablókon szereplő, nem is tudom, karikatúrák voltak ezek, vagy...
Nem, azok ez a Pávó utcában volt 16-ban, az akkor az első kiadású rejtők, tehát nem az Albatrosz könyvek, hanem a rejtő életében megjelent 30-es, 40-es években a borítóknak a felnagy plakát méretű felnagyított másolatai.
És most ezen a kiállításon, ami következik, azon mi látható majd?
Hát...
Mi, akkor április elsőjén, az művekből?
Nem, április elsőjén lett volna de az nem kiállítás lett volna, illetve egy kis része kiállítás lett volna, mert az Irodalmi Múzeumban lesz, és akkor alkalmi egynapos kiállítást tartozunk. Ott hát ennél talán még érdekesebb dolgokat lehet látni, eredeti rejtőjönő kéziratokat, és ott nálunk az Irodalmi Múzeumban található a rejtő hagyatéknak az a töredéke, ami megmaradt, illetve másút vannak kisebb hagyaték töredékek, de nagyon kevés maradt meg rejtővel, az ott van nálunk, ugye én is abból sokat dolgoztam, és hát akit érdekel, az egy pár óra erejéig az eredetiket is láthatja.
Ami azért nem egy kis megpróbáltatás, mert én nagyon rondán írok, de a rejtő hozzám képest még sokkal rosszabb.
Én még nálad is rondában írok, és azt is szoktam mondani, hogy sok mindenért vagyok hálás rejtőjelnőnek, de az egyik az, hogy még nálam is rondában ír. Azért egyébként nem vagyok hálás, mert iszonyan megnehezíti a dolgomat. Például van egy naplója, 19 éves korában írta, nem tudtam kibetűzni egy-két mondatot, sikerült, de általában ilyen 50%-os információvesztesség jött ki, úgyhogy annak még egyszer neki kéne esni, mert nagyon érdekes, tehát a kamaszkori rejtőről szintén nagyon keveset tudunk, szinte semmit, akár csak a gyerekkoráról, de hát abból lehetne még plusz infókat kinyerni.
Még, hát most még van egy perc, A kortársaihoz ő hogy viszonyult? Tehát most említettük
hát, a nagyon Karintit. Ez a úgynevezett kapcsolati háló. Ez nagyon érdekes, hogy milyen intézményekkel és milyen emberekkel került kapcsolatba. Tehát a korabeli pesti szórakoztató iparnak a krémjével együtt dolgozott. A Salamon Bélával, Latabár Kálmánnal,
Kellér
Dezsővel, Honti Hannával operettekben, jó kiadói voltak, tehát a Nova, az mondjuk tehát nem irodalmi, nem nyugat volt, de nem egy zugkiadó volt. Az más dolog, hogy élete végén azért inkább zugkiadókhoz szorul, de összességében én azt a következtetést mondtam le, hogy akkor is mondjuk egy egymilliós város volt Budapest, és nem tudom, 7-8 milliós Magyarország, de jobban megnézik, volt 2-300 ember, főleg Pesten, a vidéken is, meg vándoroltak ide-oda, és azok csinálták a kultúra nagyját, a szórakoztató kultúrát, illetve részint a magas kultúrával érintkező, de az, amit ma is idézünk, nézünk filmeket, régi slágereket, operettek, Ponyvának a legjobb részei, az nagyon-nagyon kell, ahhoz képest, hogy hányan részesültek belőle, és hányan voltak a fogyasztók, az képest nagyon kevés volt az előállító, és hát a Rejtő ezek közül az egyik csúcs. Csúcsfej volt.
Hát nagyon köszönöm, kedves Gergely. Túróczi Gergelyről beszélgettünk, aki a Petőfi Irodalmi Múzeum irodalmi muzeológusa, rádiónk munkatársa, Rejtő Jenőről.
És most egy rumbával búcsúzunk a 30-as évekből.
Énekelnek a Csirona.
Señorita, te kicsike csikita, cubana cubanita, de me tu corazón.